Felolvasás: Dr. Plőre Károly, Lukács evangéliuma, fordítás és magyarázat című könyvéből. Kiadta az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1991. Krisztus születése. Lukács evangéliuma, második rész, első 21 vers. Történt azokban a napokban, rendelet jött ki Augustus császártól, hogy az egész lakott földet összeírják. Ez az első adó összeírás akkor történt, amikor Quirinius volt helytartó Szíriában. Elment mindenki, hogy összeírásra jelentkezzék, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názaret városából, Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából is nemzetségéből származott, hogy összeírásra jelentkezzék Máriával, jegyesével együtt, aki várandós volt. És történt, hogy amíg ott voltak, beteltek azok a napok, amelyeken szülnie kellett, és megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a szálláson. Pásztorok voltak ugyanazon a vidéken, a szabadban tanyáztak és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. Az Úr angyala lépett hozzájuk, és az Úr dicsősége körülragyogta őket, és nagy félelem vett előtt rajtuk. Ezt mondta nekik az angyal: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt, amely az egész népé lesz, mert üdvözítő született ma nektek, a Krisztus, az Úr, a Dávid városában. A jel pedig számotokra ez: találtok egy kisgyermeket bepújálva és jászolban fekve. És hirtelen megjelent az angyallal mennyei seregek sokasága, dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jótetszés embereinek. Történt, hogy amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, ezt mondták a pásztorok egymás között: menjünk el hát egészen Betlehemig, és nézzük meg ezt a megvalósult ígéretet, amelyet az Úr közölt velünk. Elmentek sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket a jászolban fekve. Amikor meglátták, közölték azt az ígéretet, amely megmondatott nekik erről a gyermekről. És mindenki, aki meghallotta, elcsodálkozott azon, ami megmondatott ő nekik a pásztorok által. Mária pedig megőrizte mindezeket az ígéreteket, és egybevetette szívében. A pásztorok pedig visszatértek, miközben dicsőítették és dicsérték Istent mindazért, amit úgy hallottak és láttak, ahogyan megmondatott nekik. Amikor betelt 8 nap, és körül kellett metélni, elnevezték Jézusnak, ahogyan megnevezte az angyal, mielőtt fogantatott anyja méhében. Magyarázat. Első 7 vers. Mária fia. Lukács az útegyengető születése mellé állítja Jézus születésének történetét, és ennek jelentőségét azzal emeli ki, hogy időpontját ismert történeti személyiségekkel és eseményekkel határozza meg. Jézus születésének idejét időszámításunk előtt 7. évre szokták tenni. Ez azonban ezekből az adatokból nem vezethető le, de nem is ellenkezik velük. Augustus császár időszámításunk előtt 31-től időszámításunk szerint 14-ig uralkodott. Véget vetett hosszú polgárháborúknak, megalapozta a római császár világuralmát, és a béke megteremtőinek számított. Ennek emléke a béke oltár, az Ara Pacis, amelyet 2 évvel Jézus születése előtt állított fel Rómában. A birodalom anyagi ügyeinek rendezése érdekében adóösszeírást rendelt el. Az egész birodalomra érvényes rendeletről Lukácson kívül följegyzés nem maradt fenn, de mivel több tartományban hallunk adóösszeírásról uralkodása idején, valószínű, hogy általános rendelkezésről volt szó. Quirinius szíriai helytartó judeai adóösszeírásáról Josephus zsidó történetíró is megemlékezik, de szerinte ez időszámításunk szerint 6-ban, tehát 13 évvel Jézus születése után történt. Régebben kétségbe vonták Lukács adatainak helyességét, ma azonban egyiptomi papiruszokból és egyéb feliratokból tudjuk, hogy az adóösszeírás hosszadalmas és körülményes eljárás volt. Minden ház és föld birtokosnak jelentkeznie kellett, bevallását jegyzőkönyvbe foglalták, a feleség és a szolgák vallomásával ellenőrizték, vagyonukat megbecsülték, és ennek alapján vetették ki az adót. Biztos adatok vannak arra is, hogy mindenkinek a birtoka helyén kellett jelentkeznie. Ez sem mese, mint korábban gondolták. Szinte mindenütt súlyos zavargások törtek ki az adóösszeírással kapcsolatban. A Quirinius-féle adóösszeírás végén Zelóta felkelés támadt Judeában. És talán az összeírás kezdetével függött össze az a lázadás, amely Jézus születése táján lángolt fel. Lukács erre a helyzetre emlékeztetve egymás mellett hangsúlyozza, hogy József Dávid családjából származott, és hogy jelentkezett adóösszeírásra. Világos, mit akar mondani? A dávidi mesiástól a római iga lerázását várták. Jézus pedig olyan családból származott, amely alávetette magát a birodalom rendelkezésének. A reménység és a valóság közötti ellentétet fokozza annak a helyzetnek a leírása, amelyben Jézus született. Minden, csak nem király. A jászol a régi hagyomány szerint a házhoz tartozó barlangban volt. Mivel az egykorú mitosz szerint Mitrász, az iráni napisten barlangban született, Jézus születésének ezt a leírását is mitosznak tekintették. De hasonló helyzet a valóságban nem is egyszer adódhatott. Nem Jézus volt az első gyermek, nem is az utolsó, aki ilyen körülmények között született. Éppen arról van szó, hogy a körülmények nem igazolják a reménységeket. Jézus, a Mária fia, valóságos ember, olyan, mint más gyermek, semmi sem bizonyítja a róla szóló isteni ígéreteket. 8-14-ig terjedő versek. Üdvözítő. Pásztorok kapnak hírt először az üdvözítő születéséről. Miért éppen ők? Semmivel sem igazolható feltevés az, hogy ezek voltak annak a háznak a tulajdonosai, amelyben Jézus született. Ha így lett volna, akkor Lukács megemlítené. Tévesnek bizonyult az a feltételezett párhuzam is, hogy Mitrász napisten születésénél pásztorok voltak jelen. Tény azonban az, hogy mind a hellenizmusban, mind az Ótestamentumban jelentős szerepet játszottak a pásztorok. Ábrahám és az ősatyák, Dávid és Mózes pásztorok voltak. Jézus korában azonban a pásztorság a megvetett foglalkozások közé tartozott. Sőt, egyes adatok szerint a rablók és erőszakoskodók közé sorolták őket. Zsidó környezetben tehát úgy értették ezt a történetet, hogy a Jézus születéséről szóló evangéliumot először azok hallották meg, akiket megvetettek, és a bűnösök közé számláltak. Ez megfelel az egész evangélium irányvonalának. De kérdés, hogy Lukács olvasói így értették-e? Az elbeszélés azonban a figyelmet nem a pásztorok, hanem a mennyei üzenet felé fordítja. Felhasználja a zsidóság és a hellenizmus szavait és vallásos képzetanyagát, hogy megértesse, mi történt, amikor Jézus megszületett. Az Úr dicsősége ótestamentumi kifejezés. Az a fény, amelyben Isten megjelenik, amikor kinyilatkoztatást ad az embernek. Lásd 2 Mózes 16.10, 24.16, 33.18 és Ézsaiás 6.3, stb. A pásztorok tehát kinyilatkoztatást kapnak, mégpedig nagy öröm hírét. És Lukács ettől kezdve nem győzi eléggé hangsúlyozni, hogy Jézus öröme nagy öröm a világnak. Az eredetiben az euangelizomai kifejezés található. Ezt a szót használta Ézsaiás, amikor bejelentette népének a szabadulást a babiloni fogságból. Evangéliumnak mondták a római birodalomban Augustus császár megszületésének hírét. Érthető szó mindenütt. Az evangélium híradás emberek és népek életét átformáló eseményről. Ilyen evangélium a hír Jézus születéséről is, azért mert ő szótér, azaz szabadító vagy üdvözítő. Istent nevezték így az Ótestamentumban, Lukács 1.47-ben is. Mert megszabadította népét, és tőle várták a messiási üdv ajándékát is. Így nevezték a hellenista uralkodókat és isteneket, akiktől segítséget és jólétet vártak. A kifejezés tehát ismert volt világszerte. Semmi jele sincs azonban annak, hogy az evangélium ezekkel szembeállítja Jézust. Ebben az esetben ugyanis kitenni a határozott név előtt. Ő az üdvözítő. A hangsúly azonban inkább azon van, hogy ő üdvözítő. De nem a túlvilági értelemben, hanem úgy, hogy ő a testi és a lelki, a személyes és a közösségi, a jelen és az eljövendő életre kiható üdvösséget ad. A kiegészítő magyarázat aláhúzza, hogy ő a dávidi messiás, a Krisztus. Ezt az evangéliumot követi a jel. Kérés nélkül, mint Mária esetében. Lásd első rész, 36. vers. Míg az evangélium a legnagyobb jelzőkkel beszél Jézusról, addig a jel annak kiáltó ellentéte. Kisgyermek bepolyálva a jászolban. Az evangélium azonban csak ezzel a jellel együtt evangélium a szó igazi értelmében. Az üdvözítő ennyire emberré lett. Nem véletlen esemény, amely kiszámíthatatlan történeti tényezők összjátékából következett, hanem Isten tervének a teljesedése. Ezt jelenti ki az angyalok öröméneke. Ami ma történt, az Istennek nem szégyene, hanem dicsősége, éppen így akarta. Bár ez egyelőre rejtve marad a magasságban, a földön azonban elindul valami, ami békességet teremt. Ez is sokat használt szó abban az időben, a békesség. Ezt várták Izraelben a messiástól, és a hellenizmusban a szótértől. Félre magyaráznánk a szöveget, ha a békességet elszellemiesítenénk. Sem a lelki, sem az örök jelző nincs a békesség mellett, mert jelenti a békességet Isten és ember között, ember és ember között, és a népek között, a szó sokszínű és gazdag értelmében. Ezt a melléje tett, nehezen fordítható kifejezés sem szűkíti meg. Ma már kétségtelen, hogy az angyali ének nem az emberek jó akaratáról, hanem Istennek az emberek felé forduló irgalmáról szól, amelyről az Ótestamentum gyakran a jótetszés kifejezéssel beszél. Isten könyörületessége az ember iránt békességet teremt az emberek között a földön. Ez az üdvözítő születéséről szóló evangélium értelme. Ez az a nagy öröm, amely minden népé. 15-től 20-ig teredő szakasz. Gyermek a jászolban. A pásztorok sietve mennek, hogy meglássák a jelet, ahogyan Mária is sietett Erzsébethez. Első rész, 39. vers. A hit hallásból van, de nem közömbös a valósággal szemben. Látni szeretne, ha más nem, legalább a jelet. Az elbeszélésnek ebben a szakaszában egymás mellett van a hallott beszéd, mint ígéret, és a valóság, mint látható jel. Ami a hallottakból a jelre vonatkozott, az valónak bizonyult. De ami a hozzáfűzött ígéreteket illeti a világ üdvözítőjéről, abból nem látszott semmi. Ezért keltett csodálkozást az, amit a pásztorok Isten üzeneteként mondtak. Érdekes Mária és a pásztorok magatartása egymás mellett. Mária egybevetette a hallottakat és a látottakat, mérlegeli a különbséget az ígéret és a valóság között. Nem szól, hanem mindent megőriz szívében. A pásztorok viszont dicsértik az Istent mind a hallottakért, mind a látottakért. Elgondolkodtató ez a különbség. 21. vers. Jézus. Ahogyan keresztelő Jánost, úgy Jézust is körülmetélik. Így rendelkezik a törvény, és így lesz Jézus Izrael népének a tagja. A hangsúly azonban nem ezen van, hanem a névadáson. József és Mária engedelmeskedett az Istentől kapott utasításnak, ezért nevezték a gyermeket Jézusnak. Héberül Jeshua vagy Jehoshua, Jahve megsegít, illetve üdvözít. Lukásnál azonban semmi sem jelzi, hogy ezt a jelentését számon tartotta. Jézus korában gyakori név volt ez. Józsefus 20 ilyen nevű embert említ művében, és ezek közül 10 Jézus kortársa volt. Az Új Testamentumban is 3 más Jézussal találkozunk, Máté 27-16, Cselekedetek 13-6, Kolossé 4-11. Ezen kívül számtalan feliraton és egyéb emléken olvasható. De a második századtól egyszerre eltűnnek a Jézusok. A név Jézus szolgai formájára emlékeztet. Ezért lett olyan névvé, amely előtt minden térd meghajol. Filippi 2:9-10.